Reklám következik.
Ezt a műsort a sokszínű tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pioneers programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép pillanatokat.
Reklámot hallottak.
Magyarországon folyamatosan az az érzésem van, amikor egy labdarúgó interjút ad, akkor abból indul ki, hogy a közönség, akinek adja, az hülye. És nem terheljük őt.
Hát, hogy mit szeretném hallani, meg hogy mit enged meg a klub, hogy mit mondhatok, mit nem mondhatok.
De egy edző sem, tehát senki a magyar, nem terheljük őt ilyen részletekkel, hogy most úgyse értenek a taktikához. Azt úgyis csak mi tudjuk itt. Ez egyébként a Mezei György féle ilyen vudú.
Meg ez hadd legyen a mi titkunk.
Jön, hogy mi tudjuk, hogy hogy kell aztán, adjátok ide a pénzt, azt majd megcsinálják a futballt. Nyilván meg is csinálták, láttuk éveken keresztül. De nincs meg még az a kulturális lépés, nem történt meg, és sok változás van a magyar futballban, ezek közül van pozitív irányú változás is, de az a típusú változás nem történt meg, hogy az edzők, a játékosok, a klubvezetők felnőttként kezeljék azt a közönséget, hát
meg hogy akinek nyilatkoznak. Meg hogy értékelik azt a játékost, olyan, aki egyébként ezt így el tudja mondani, és el tudja magyarázni.
Olyan, mintha folyamatosan egy 5 éves gyereknek mondanának mondatokat egy sajtótájékoztatón. Nekem folyamatosan ez az érzésem van.
Zitzer! Aktualitások és mély elemzések a 24.hu heti futball podcastjában. Kálnoki Kis Attilával és Kele Jánossal.
És ezúttal Borbély Imrét köszöntöm itt a műsorban, az XFB Analytics elemzőjét. Szia!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Szia Imre!
Nem először vagy itt velünk, de először képben, szóval most már tudnak a nézők a hanghoz arcot is társítani. Örülök, hogy eljöttél ismét. Nekem itt vannak mindenféle szolgálati közleményeim. Az első és legfontosabb nyilván az, hogy regisztráljatok a 24.hu felületére, minél többen segítsetek nekünk minél jobb újságot, minél jobb podcastot csinálni. Ettől a héttől kezdődően, hogyha regisztráltok, akkor akár az általam szerkesztett Gegenpressing focis hírlevelet is megkaphatjátok a postaládátokba. Egyelőre legyen még meglepetés, hogy miről fog szólni az első epizód, de akik... Hát megszokott zicser hallgatók.
És nem csak Gegenpressing lesz benne.
Nem csak Gegenpressing lesz benne, kapásból az első részben. Nem a Gegenpressing lesz a téma, de azt gondolom, hogy talán tudunk akár olyan témákat is kivesézni ebben a hírlevélben, amit itt a műsorban csak rövidebben érintünk. Na, de hát akkor kezdjük is a rövid híreinkkel, ezzel a szekcióval. Mire reagáltat ma bennünket Attila?
Nekem két javaslatom van. Az egyik szerintem tényleg rövidebb, de nagyon kíváncsi vagyok, Jimmy, hogy tényleg mit mutatnak az adatok. A hétvégén az Újpest bebiztosította a NB1-es tagságát, 7-0-val küldte haza a Diósgyőrt. Danilovics kapus egyszer sem védett.
Ami kapura ment gól.
Ami kapura ment gól. És hát ugye a szurkolói kommenteket szemlézgetve tényleg nagyon kíváncsi voltam, hogy mit mondanak. A legfinomabb és talán a leghumorosabb az volt, hogy akkora az időjárás különbség a diósgyőri vidéken Budapesthez képest, hogy bundát hoztak magukkal a srácok. Mit mutatnak
egy
a számok?
Egy hétre foglaltak szállás, nem, mert 0-7 lett, bocsánat.
Igen. Mit mutatnak a számok egy ilyen mérkőzésen? Miért tűnt úgy a szemlélőnek, hogy tényleg mint kés a vajba? Tehát konkrétan semmi ellenállás nem volt. Én csak ilyen párharcmutatókat tudnék említeni, amiben olyan ordító volt a különbség a Újpest javára megnyert párharcokban, ami hát mondjuk finoman szóval relatív szokatlan a futball egy azon szintjén.
Én azt gondolom, hogy ez a mérkőzés tökéletes állatorvosi lova annak, hogyha megnézzük mondjuk a lövések számát, az 16-13 az Újpest javára, tehát egy kicsit többet próbálkoztak, de azért nem olyan lényeges a különbség. Kaput találó lövések mennyiségében 8-2, ez már sokkal nagyobb, ez ugye 50% és 15%. És hogyha megnézzük az XG-t, az egyébként 2,1 az Újpest javára, a Diósgyőr meg 0,9-et dolgozott ki, ami azt jelenti, hogy nagyjából ugye a történelmi minta alapján ez egy 2-1-es mérkőzés kellett volna, hogy legyen.
De 2,1-re lőni hetet, azért az mondjuk nem fölüllőtte az XG-t, hanem űrrakétával kilőtte a világűrbe az XG-t, nem is értem.
Juhics gólját láttad, nem? Hát az...
Juhicsnak direkt megnéztem 0,01-es, tehát 100 ilyen lövésből átlagosan egy akadt be, hát most beakadt. Csobotnak egyébként a két gólya az 0,09 és 0,08, tehát azok is ilyen 10% alatti helyzetek voltak, ugye mind a kettő a 16-oson kívülről.
Az elsőt még azt mondom, hogy oké, mert az megpattant. A második az konkrétan szerintem alig gurult el át a gól vonalon. Tehát ugye az nem nevezhető egy éles, erős, nagyon jól eltalált lövésnek. Hátráltak befele, tőle 4 méterre, azt minden kamerálásból jól látszott, hogy parancsolj, barátom.
Azért nagyon érdekes ez, és most én akkor nem sütném el ezeket a téli kabátos vicceket, pedig esküszöm, hogy készültem. Csak tényleg nem tudom, egy ilyen 0-7 az kinek jó, meg mire jó, mert a félidő vendégvége hazai, meg a mindkét csapat ruggolt, meg a 4,5 felett, mondjuk ez erre is igaz, azokat még jobban értem, és ugye a magyar futballnak nem olyan régen volt még egy olyan korszak, amikor
ez érdemes eltűnt. Volt, tehát ez láthatóan eltűnt
azt
ez a
korszak. Mondjuk, hogy eltűnt, most más típusú korszak van, ügyekről hallunk mi is, ti is gondolom, amikről nem beszélünk, mert nem tudjuk ezeket megerősíteni, de nem sokkal szívdrengető.
A bíróság sem elassít, de 10 éve ülnek ezeken a sztorikon, és még mindig nincs ítélet.
Igen, szóval nem sokkal szívmelengetőbb ügyeket hallunk most a magyar futball tájékáról, mint annak idején bundázás volt, kicsit más előjele történik ez, vagy más a célja ezeknek az egésznek, de nem is erre akartam kiukadni, hanem folyik itt hosszú ideje egy vita, időnként ebben a műsorban is említjük, a magyar futball a hangsúlyosabban foglalkozó adásokban, podcastokban, műsorokban meg sokkal többször merül föl, ez a 12 vagy 16 csapat legyen az NB1-be is. Hát hogyha az egészről lecsupaszítom ezt a bundagyanút, meg hasonló dolgokat, mégiscsak arról volt szó, és a Diósgyőr edzője már a hét közepén lenyilatkozta, hogy hát most már akkor megvan a bentmaradás, biztos az első osztályi tagság, úgyhogy olyan játékosoknak fog több lehetőséget adni, akik, hát most már értjük miért, de hogy eddig kevesebb lehetőséget kaptak, magyarul a Fakóval fog elmenni a Megyeri útra.
A Újpestnek ez annyira nem tűnt Fakónak.
Annyira persze nem volt, de hogy megszűnt igazából az ambíció, megszűnt a tét a Diósgyőr számára ebben a bajnokságban, van még hátra 3 meccs, most már talán csak 2, nem 3 meccs van hátra a bajnokságban.
2.
Talán
2. Ja, ezzel együtt 3. Igen. És ez volt ugye a harmadik. És szóval még egy 12 csapatos bajnokságban is kialakul az ebben a szezonban, hogy a végén vannak csapatok, akiknek se ide, se oda.
Most egyébként pár adásra előtt pont erről beszélgettünk, hogy amióta bevezették a 12 csapatost, egyetlen egyszer ilyen. Volt ilyen, igen. Hogy csak az egyik dőlt el. Egyébként mindig többnyire az utolsó forduló, sőt, mindig az utolsó fordulóba dőlt el a kiesőnek a
De hát
sor.
Mi lenne itt 16 csapatnál? Kérdezem én. Ha ez most is ekkora problémát hát tud okozni.
6-8 csapat, aki nyugodtabban kísérletezhetne.
És akkor lennének ilyen szép 7-0-ák, meg visszatérne a tipmix korszak? Vagy szóval nekem ez nem, a bajom
nem,
ezzel.
Nem, visszatérve tényleg, vagy eldobva ezt a bunda történetet, azért alapvetően abban nyilván van ráció, mert a másik fele meg azt mondja, hogy ugye pánik van, nem mernek beépíteni játékosokat, fiatal játékosokat, nincs megfelelő játékperc. Ugyanakkor vannak klubok, ahol egyébként mernek beépíteni játékosokat, és nem esnek ki. Lásd Zalaegerszeg, egyébként nyugodt szívvel mondhatom a Kecskemétet, ahol szintén saját, vagy máshonnan jó szemmel kiválogatott fiatal játékosokat tesznek, vagy Paks is tesz be fiatal játékos, rendszeresen ott vannak a második helyen. Tehát nem igazán tudom az egyik érvet sem megerősíteni, meg cáfolni. Vannak erre utaló, vagy pozitív irányba utaló klubok, vagy mozduló klubok, meg vannak olyanok, akik valahol benne ragadtak a magyar labdarúgás középkorában, és ilyen nagyon buta szövegeket pufogtatnak.
Én talán annyit tennék hozzá egyetértve azzal, amit Attila mondtál, hogy egy picit szerintem megtévesztő, hogyha a 12-16-ra fókuszálunk, és ez nagyon sokszor alapesetben így azért sok szurkoló körében így eddig jut el, azért legyünk őszinték a vita, hogy 12-16. Én azt gondolom, hogy nem ez a fő kérdés, hanem a fő kérdés az, hogy milyen elvek mentén gazdálkodnak a klubok, van-e piaci alapú működés, rá vannak-e kényszerítve a csapatok arra,
hogy... Klubok, ugye ez a másik.
Milyen elvek mentén, filozófia, csapatstílus, stb. Edzők, milyen gyakran váltanak csapatot, a játékosokat, hogy fizetik meg, adott teljesítményért melyik országban, milyen bért lehet elérni. Szóval szerintem ezek sokkal fontosabb kérdések, és én azt gondolom, hogy ezek mellett eltörpül az, hogy most 12, vagy 16, 12 csapatos bajnokságban is lehet jót csinálni, és 16-ból is lehet rosszat, tehát hogy nem ezen múlik.
Hát igen, ez a másik, és most egyébként César Luis Menotti halála kapcsán jutott ez eszembe, ugye, aki nem akarok nagyon elkalandozni, ugye egy nagyon érdekes futballfilozófia vita egyik oldalát képviselte a 60-as, 70-es években Argentinában, ő ugye ezt baloldali futballnak hívta, amivel szemben állt a Zubeldia féle Estudiantesnek a jobboldali foci, egy erőszakos, nagyon maszkulin, nagyon harcias futball, ő meg inkább a szépségre, a La Nuestrára helyezte volna a hangsúlyt, és ugye ennek az ő egyik főérve az volt, amikor az a vita kibontakozott, hogy hát ha mindent mindig a győzelmen és az eredményen keresztül mérünk, akkor nem tudom, 20 csapatos bajnokság végén lesz 19 vesztes csapat, ami rosszul csinálta a dolgát, ki kell rúgni az edzőt, rossz minden, hiszen nem nyertek. Hiszen
és legalábbis néző sem lesz a lelátók.
És hogyha mindent ez a negativitás áraszt el, hiszen ha nem nyersz, akkor semmit nem érsz, amit az ő általa jobboldaliként megfogalmazott futballkultúra ennek a középpontjába helyezett, akkor az egész értelmetlenné válik. Hát a futball ennél több. A futball önkifejezés, művészet, kreativitás, stb. És ezt látom ezen a meccsen is, hogy hát a Diósgyőrben bennmaradtunk, és akkor föltettük a kezünket, akkor minden rendben van, nincs több dolog, el lehet engedni a gyeplőket, be lehet tenni, nem tudom, vakokat, gyengénlátókat, futball. Tehát nem is értem az egészet. A futball ennél azért több. És pont ettől lehetne több akkor is, ha 16 csapat van, mert akkor is lehet küzdeni a 6. helyért, a 7. helyért, a 8. helyért, lehet küzdeni azért, hogy jó játékosokat nevelje ki, lehet küzdeni azért, hogy valamilyen élményt adjak a szurkolóknak, akik ezért cserébe kijönnek a pályára. A futball az ennél sokkal többről szól, mert ha csak ennyiről szólna, akkor nem kellene meccseket nézzünk, hanem telefonunkon megnézzük az eredmények.com-ot, és látunk mindent, hiszen ott van az eredmény. De hát mégiscsak nézzünk meccseket valamiért, nem?
Abszolút kiegészítő az, amik legyen a csapatnak egy identitása, egy stílus, amivel tudnak a szurkolók a helyi közeg azonosulni, tehát hogy valahogy fejezze ki a környékét a stadionnak, a városnak, annak a területnek, ahol ezt a csapatot összehozták. Szóval én is azt gondolom, és azt is hozzátéve, és lehet, hogy már volt szó itt az ICER-ben, de szerintem az is nagyon fontos, hogy ha mindegyik csapat tudná, hogy nagyjából hol van a helye ebbe az erősorrendbe, vagy futballpiramisban, mind liga szinten, hogy magyar bajnokságból hova és milyen módon lehet értékesíteni olyan játékost, aki kitűnik, akiben van potenciál, mint a csapatok a ligán belül lenne egy kialakult és kvázi elfogadott hierarchia, akkor szerintem az összességében jót tenne a magyar futballnak.
Na, mondok én is egy témát, aztán Attila majd jön a másik reakció rovat témájával. Nem tudom, láttátok-e a Girona és a Barcelona mérkőzését hétvégén, ha nem, akkor is biztos vagy benne, hogy a Gironát már kaptátok futballozni valamikor ebben a szezonban. Ugye több mint 70 ponttal állnak a bajnokságban, ez időtájt a bajnokság végéhez közeledünk Spanyolországban, és a második helyen fix BL szereplők jövőre, hát senki nem várta ezt ettől a csapattól finoman szólva, és hát most éppen a Barcelona ellen 1-1 mutatták meg az erejüket. Picit beszéljünk az ő szezonjukról, nyilván kitérhetünk arra is, hogy Xavi húz meg, erez meg játék, ahogy áll éppen, most talán arra van nagyobb esély, hogy mégis marad a Barcelona kispadján. Érdekes Billeg. Módon az eredmények ezzel ellentétesen korrelálnak, tehát amikor az volt, hogy elmegy, akkor ugrásszerű fejlődés volt az eredményekben, most talán úgy van, hogy ismét marad, hát szétesett minden annak rendje és módja szerint, bár ő szerinte győzelmet érdemeltek volna ezen a mérkőzésen is, ami érdekes részrehajlást feltételez. Beszéljünk picit a Gironáról. Mindenki ezt egy tündérmesének látja kívülről, és valóban, ha messziről tekintek rá, akkor ez az, de hát egyébként a Girona annak a City Groupnak az egyik kihelyezett vállalkozás a Spanyolországban, amiről hát egészen dehonestáló dolgokat szoktak mondani a futballromantikus szurkolók, de úgy látszik, hogy Gironában ez nem annyira bántja a lelküket.
Igen, hát alapvetően, hogyha megnézzük a gazdasági helyzetét a spanyol csapatoknak, most semmi meglepetés nem fog elmondani, de azért alapvetően jó sok ponttal kellene, hogy a Barcelona meg a Real Madrid mögött szerénykedjen a Girona. Ehhez képest, hogy a Barcelonával mennek még jelenleg a második helyért az adás felvételének pillanatában. Én azért megnéztem, hogy ez egy picit, lehet, hogy nem is lesz akkora tündérmese, mint mondjuk a Leicester City-nek a bajnoki címe 15-16-ban, de azért nagyon masszívan felül teljesítik a várható számaikat. Mind rugott gólok mennyiségében 8-9-szer szereztek több találatot, mint az XG modell alapján kellett volna, és mind a kapott gólok mennyiségében, tehát ez nagyjából ilyen 6-7 góllal kevesebbet kaptak. Én azt gondolom, hogy semmi meglepő nem lesz abban, hogyha mondjuk a következő szezonban itt a valós számok közelíteni fognak itt a XG modell és az elméleti számokhoz, és hogyha ezt így igazából ezt a mérleget megvonjuk, akkor a várható pontokban is egy nagyon-nagyon nagy felülteljesítésben vannak. Ezzel nem azt szeretném mondani, hogy ne lenne egy hatalmas történet és igazán pikáns sztori ez a Girona idei szezonja, csak azért a reális elvárások azok talán nem kellene, hogy mondjuk az egekbe szökjenek mondjuk a következő szezonra.
Számomra az a kérdés, hogyha pedzegetik, hogy elviszik az edzőt, nyilván 2-3 játékost, aki ebben a játékrendszerben, ebben az eredményes évadban nagyot ugrott, feltételezem őket is elviszik. Számomra az a kérdés, hogy a City Groupnak a különböző szintjein, mert ugye több szintje van, maradjunk csak a belga másodosztályon, a magyar érdekeltség is van, ugye, és ahol már szóba is került, hogy a mi fiatalemberünket épp a Gironába is esetleg elviszik.
Egyáltalán nem lepődnék meg.
Igen. Szóval akkor van-e olyan a City Group házatáján olyan képességű játékos és edző, akivel egyébként föl lehet tölteni, és ezt a tündérmesét folytatni lehet valamilyen szinten, nem is ilyen szinten, hogy második, harmadik vagy BL hely, de mondjuk egy stabil, erős, masszív, top 6-os, top 7-es csapat folyamatos jelenléttel az európai kupában.
Hát én alapvetően azt gondolom, hogy ha a City Football Groupnak a know-how-ját nézzük, akkor abban benne van az, hogyha mondjuk edzőcsere történik, elvisznek 2-3 játékost, valószínűleg megvan az a tudásbázis, meg az a merítési közeg, ahonnan majd tudják őket pótolni. Biztos vagyok benne, hogy erre már megvan a terv, tehát hogy itt alapvetően egy nagyon nagy tudatosság és előre stratégiában sok évre terveznek előre, szóval én azt gondolom, hogy nem arra kevés esélyt látok, hogy szétkapkodják a Zsironát, és onnantól kezdve ez így elsüllyed ez a hajó. Mondom még egyszer, valószínűleg ezt a teljesítményt nem fogják fenntartani, de szerintem egy nagyon szép közeljövő azért várhat a csapatra.
Hát, hogy milyen merítés van a City Football Groupban, arra talán a legjobb példa a Girona szélsője, Savio vagy Savinho, ugye azt szoktam erre mondani, majd akkor veszem komolyan, ha eldönti, hogy hívják, mert ugye ő Savio és Savinho néven is fut jelenleg a brazil srác. Nem lepődnék meg, és az a legfinomabb megfogalmazás, hogy jövőre már a City keretében kezdeni a szezont, aztán nem tudom, hogy az nem lesz-e neki egy kicsit nagy ugrás, bár egyébként most elnézve a La Ligában a teljesítményt nem tűnik úgy, mintha az lenne. Szóval őt szintén a City Grouphoz tartozó francia másodosztályú Troából hozták el, és ugrott ebben a szezonban hatalmasat azonnal, szóval ilyen merítés van a City Football Groupnál, és egyébként ezeket a kirakósokat egészíti ki nagyon jó érzékel olyan játékosokkal, mint Blind például a védelem közepén, aki hát egy fantasztikus irányítókészséggel megáldott, ma már kicsi lelassult játékos.
De jól eljátszik de ott a védelem közepén, egy spanyol bajnokság, senki nem mondja rá, hogy lassú. Igaz? Mert olvassa a játékot.
Hát azért mert egyszer-kétszer meg szokták firkálni meccsek, amikor fölragadnak, de hát ugye iszonyat észrehelyezkedéssel tudja ezt kompenzálni, és a labdás játékban meg aztán hatalmas szerepe van Blindnek, szóval nagyon ügyesen rakosgatják ezeket a kis fogaskerekeket, és Mitchellnek, az edzőnek a nevét említsük meg, tehát neki ebben elévületetlen érdemei vannak.
És hány játékos nő föl mellette? Ugye azért jegyezzük meg ezt is, meg ott előtte fiatalok terelgeti.
Ugye van magyar játékosa most is a keretnek, Jakobias Füli.
Igen. Úgyhogy, sőt, már volt játékperce.
Játékperce is volt, azon sem lepődnék meg, hogyha benne látják azt a potenciált, akkor jövőre több szerepet kap ebben a csapatban. Már szerintem ezeknek a projekteknek mindig az egyik rákfené, hogy túl korán ugranak nagyot, és azért az előző héten a Bologna kapcsán beszéltünk erről, hogy a BL szereplés azért picit még túl van azokon a lehetőségeken, amiket reálisan ez a klubba a saját...
Na de mi történik, hogyha kiesik a BL csoport körbe? Az égvilágon semmi szerintem.
Valószínűleg semmi.
Nagy siker, kiestünk,
csak
jövőre építkezünk.
Ára a bajnokságban lehet, hogy megfizetődik.
Igen,
magyarsággal.
Ez általában úgy szokott lenni, ugye vannak erre kutatások, hogy a játszott mérkőzések száma elég erősen korrelál azzal, hogy a bajnokságban hány pontot tud egy csapat realizálni. Tehát, hogyha jön a nemzetközi terhelés, akár a kupában tovább menetel az adott csapat, kisebb büdzsével, nem feltétlenül olyan minőségű kerettel, mint mondjuk abban a szezonban, amikor túl teljesít, lásd mondjuk ide is Girona, akkor amire már utaltam is, hogy gyakran bekövetkezik egy visszaesés, és ami teljesen egyébként
érthető. Páratássérülések, rövidebb kispad.
Igen, ilyenekkel is. Úgyhogy.
No, Attila, mondd a másik témát.
A másik téma, hát az szerintem egy korszakos téma, vagy legalábbis egy korszakot lezáró, vagy egy új korszakot elindító téma, és a hangzatosságon túl elárulom azt is, hogy micsoda, hogy a múlt hétfőn a Premier League klub tulajdonosai lényegében zöld utat adtak a ligának, vagy a liga vezetőinek, hogy dolgozzanak ki egy olyan végleges szabályzatot, ami fizetési sapkát húz a Premier League klubokra, ami az átigazolási díjakat, illetve a fizetéseket illeti, tehát a játékosokra költött pénzt szeretnék szabályozni. Júniusig kell kidolgozzák ezt a tervet, és tulajdonképpen miután rábólintottak, valószínűleg meg is fogják szavazni, hogy 25-26-os bajnoki évattól
néhányan azért ágálnak is, erőteljesen.
Ágálnak, igen, de nyilván erről majd beszélgetünk.
Hitte volna.
De hát ugye valószínűleg szerintem többségi szavazással ezt be fogják vezetni, pontosan azért, hogy a manchesteri klubok ne feltétlenül tudják leuralni, vagy...
Hát mi ebben nem veszünk részt, tehát mi...
Nem, hát ez a magyar labdarúgást ilyen szempontból ne érint, olyan magasan van ez a fizetési sapka, hogy mi valahol a körömpiszokban vagyunk benne ez alatt, mármint a magyar foci, amiről álltak túlfizetett.
No. Ugye mihez képest?
Mihez képest, igen, mihez képest. No, mit láttok ebben? Van ebben ráció, hogy tulajdonképpen a major sportok irányába miért, mik az okok, hogy be akarják vezetni ezt a fizetési sapkát Angliában, vagy a világ legerősebb és legjobban finanszírozott bajnokságában, ahol durván 7-es milliárd font mozog egy évben, ugye ez egy tavalyi adat, ellenben 3 klub tudott kimutatni nyereséget. És akkor az okot, fő okot mindjárt meg is pendítettem.
Ugye, amit már te is említettél, alapvetően ez az amerikai major ligáknak a logikájából következne, ez egy úgynevezett hard cap, hard salary cap, tehát egy kemény fizetési plafon, fizetési sapka, és ugye itt pedzegetik azt, hogy a liga utolsó televíziós bevételének a, hát akár 4, akár 5-szörösét, nagyjából én ilyen számokkal találkoztam, költhetnék el majd maximálisan a csapatok. Most ugye egy olyan szabályozás van érvényben, hogy 3 éves mozgó átlagban...
Csak fizetés és a játékos adásvétel igazolásra költött pénz, ugye? Vagy nem tudom pontosan, hogy a pontos részletek, hogy az arányok...
Salary cap az, hogy a bérkeretet végül is a bérkeretet szabályozza. Ugye a játékosokra elkölthető átigazási díjak összegét az európai kupákban szereplő csapatoknál a Financial Fair Play-el próbálják valamilyen keretek között tartani, de inkább kevesebb, mint több sikerre.
Az UEFA bevezetett idén egy szabályt, ha jól emlékszem, egy nagyon puha szabály egyelőre, mert ha jól emlékszem, az volt, hogy a 90% a bevétel 90%-a mehet maximum fizetésekre, igen. Hát ami elég nagy szám. De jövőre 80, azután pedig 70-re szeretnék
angol ezt. Angol Championshipben alig találsz 100 alatt csapatot, mert ugye annyira versengenek a feljutásért, hogy mindenki túl nyújtózkodik a takaróján, és ez ott egy racionálisnak tűnő modell egyébként, mert akinek sikerül, az nagyon jól jár vele. Aki nem, az meg csődbe megy.
Csődbe megy, vagy penget a tulajdonos.
Javítsatok ide, én azt hiszem, hogy ha jól értelmeztem, akkor ez a transferekre elköltött összeget maximalizálná, uh-huh. Akár 4, akár 5-szörösét a liga utolsónak, ami egyébként jelenleg 103,6 millió font. Én megnéztem az elmúlt években, hogy nagyjából milyen mennyiséget költötték el a top csapatok, vagy a legtöbbet költő csapatok, és azért ez viszonylag ritka, aki mondjuk 8-10-szeresét elkölti. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 4-5-szörös szorzó, ez még mindig engedne egy elég nagy mozgásteret egyébként a gazdagabb csapatoknak, de egy picit talán én ezt versenyegyensúly fogalmát hoznám be, lehet, hogy az az alapvető elképzelés, hogy mégse nyíljon folyamatosan ez az olló, egy kicsit közelebb legyenek anyagi lehetőségben a csapatok, és még picit izgalmasabbá tegyék a Premier League-nek, akár a középcsapatok lehetőségeit, akár összességében a liga szórakoztatottságát.
Azért nagyon érdekes ez, mert hogyha egészében nézem az európai futballpiacot, vagy a világ futballpiacát, ami szélsőségesen Európa központú jelenleg, akkor egy dinamikus versenyegyensúly megteremtésére kellene törekedni, és szerintem ez a szabályozás is ebbe az irányba mutat, hogy viszonylag kevés olyan csapat lehet, akinél effektívvé válik majd ez a keret, fizetési plafon, hiszen ugye te is mondtad azt, hogyha 100 millió font fölött keres egy klub, még a legkisebb is a tévéközvetítésekben, hogyha ezt 4-szeres-5-szörös emeljük, azért ritkán van, hogy egy csapat egy szezonban ennyit elkölt, tehát a Chelsea szokta ilyenkor megfogni a sörünket, és akkor ő megpróbálja, de...
Igen, ez a kirívó példa.
Tehát, hogy nagyon, nagyon ritkán effektív, és ennek az értelme az, hogy eközben azért a Premier League nem szeretné lábon lőni saját magát, és nem szeretne egy olyan szabályozást alkalmazni az ő saját élcsapataira, ami az európai összevetésben őket mondjuk a Real Madriddal, a Bayern Münchennel, a Barcelonával, vagy bárki mással szemben hátrányba hozza. Mert ugye az sem lenne jó, ha évről évre úgy alakulna a BL végjáték, mint idén, hogy nincs a 4 között angol csapat, mert hát az, hogy mondjam, nem nagyon lenne összeegyeztethető.
A világ legerősebb bajnokság, amikor az európai versenyben meg sehol nem vagyunk, és vagy ugye, legalábbis a végső fináléban nem vagyunk.
És ugye az egész visszavezet erre, minden ebből fakad az elmúlt években, ami az európai futballban történik, ez a bizonyos nagy szuperliga vita. Megpróbálták megcsinálni a szuperligát, minden abban az irányban mutatott, hogy meg kell és meg is fogják csinálni a szuperligát. Elképesztően elbénázták ezt az akkori topkluboknak a vezetője. Egy nagyon rosszul előkészített, nagyon rosszul kommunikált tervezetet hoztak be, mivel évekre elkaszálták ezt a kezdeményezést, és az UEFA vissza tudta venni a labdát saját magához, és az ő térfelén pattog, jött a BL reform, jönnek ezek az új szabályok, amik te is említettél, Attil, és próbálják úgy terelgetni az európai futballt, hogy ez a dinamikus versenyegyensúly valamelyest megmaradjon, és a szurkolók számára az egyenlő feltételeknek legalább valamilyen illúziója ott maradjon kapaszkodóként, hiszen ami miatt a Superliga nem jött össze, az valójában az, hogy semmilyen ilyen egyenlőség felé mutató illúziót nem kínált a szurkolóknak, sőt a kompetíciónak mindenféle hát feltételét ki akarta iktatni a játékból, vannak egyenlők, meg vannak egyenlőbbek, az egyenlőbbek játszanak egymással, te meg nézed, nem lehet kiesni, nem lehet bekerülni, mi eldöntöttük, hogy kik a legnagyobbak, és ezt nem veszi be az európai szurkolói gyomor. Na most a PL abból a szempontból is, tehát a Premier League abból a szempontból is érdekes helyzetben van, hogy az EU kilépés miatt nekik most sokkal tágabb szabályozási mozgástér nyílt meg, mint ami egyébként egy átlagos európai csapatnak. Akár a munkaerőáramlásra.
Ez föl is vetette, hogy másra. Ez EU-konform-e, miközben ők kiléptek ugye ebből a rendszerből. Bár szerintem egyébként, hogyha egy szervezet úgy, mint angol liga, belső szabályzókat hoz, azt én kötve hiszem, hogy abba, vagy bármelyik liga, nem maradjunk az angol ligán, belső szabályzókat hoz, abban azért nehezen szólhat bele az EU, hogy mi a belső szabályzót, barátom, hogy heti 350 ezer fontot engedsz fizetni egy játékosnak maximum, és összességében mondjuk 50 millió fontot, vagy 100 millió fontot engedsz bérkeretnek, mi a plafonod, tehát ebbe szerintem ő nehezen hát, tudhat.
Amíg ez nem sérti a tőke a munkaerő szabad áramlását, az
már
EU
pedig
belül,
nem sérti, mert ugye abban
addig,
nincs
addig igazad van, és hát ugye Angliára most már ebben is, vagy az Egyesült Királyságra egyedi szabályok vonatkoznak.
Egyébként nagyon érdekes aspektus a dolognak, hogy ugye az angol professzionális futball 4 osztályának 92 csapata van. 92, ugye? 3x24 igen. Meg egyszer 20, az annyi, igaz? És kiszámoltam, a 4 osztályban 31 amerikai tulajdonos van, ezeknek a 80-90% a többségi tulajdonos. Magyarul több, mint az egyharmada tulajdonosoknak amerikai tőkét, amerikai mintát próbál behozni, zárt rendszertben nőtt föl, szocializálódott fiatal korában, és otthon is ezt csinálja ugye a más major sportokkal, hiszen azért fektet be ide, és mert látja ebben az üzletet. Ráadásul egy jóval szabályozatlanabb üzletet lát minden szempontból, pénzügyi liga egyéb szempontból. Viszont rájöttek arra, hogy ha nyakló nélkül toljuk a pénzt, és egy olyan negatív, pontosan pozitív spirálba kerül a fizetés, meg az átigazolási összegek, ami kezelhetetlenül az egekbe mutat most már, akkor annak nem lesz jó vége. Hogyha nincs nyereség, beteszem a pénzemet, de nincs nyereség, hát akkor minek teszem be a pénzem? Ugye akkor inkább bevarom a dunyhába, mert akkor legalább megmarad, veszteség sincs. Tehát ez egy szerintem tök egyszerű, logikus és raciális piaci gondolkodás az amerikai tulajdonosok részéről, és itt csatlakoznék vissza a zárt ligákra, ugye, vagy a szuperligára, hogy valóban minden abba az irányba mutat, és ez a óhaj-sóhaj akarat, vagy engedély, hogy kidolgozzanak egy ilyen tervet, ez is abba az irányba mutat, hogy előbb-utóbb el fog jönni ez. És minél szabályozottabb lesz a világ legerősebb futballligája ilyen értelemben, annál inkább fogják átvenni mások is, és annál hamarabb tud kialakulni egy még szabályozottabb szuperliga valószínűleg.
Nem, hát a szuperligának a közelette az szerintem egyértelmű, mint folyamat ez elindult, és igazából tényleg időkérdés, hogy mikor jön létre. Még annyit tennék hozzá, hogy az amerikai major ligák ugye zárt rendszerűek, tehát ott nincs kiesés, feljutás, stb. Egy picit szerintem én értelemben így az európai gondolkodás, ez picit nehezebben értelmezi ezt a fajta liga rendszert, és az is szerintem egy nagyon fontos szempont, hogy most alapesetben milyen szintű csapatokkal beszélünk. Kosárlabdában
működik.
Még például, igen.
A futball az egy nagyon, én ugye azt szoktam erre mondani, hogy a futball az európai kultúrdominancián utolsó globális tényezője még, tehát ami a most
a tradíciók.
Ami globálisan ma a világban népszerű, elfogadott tömegek követik, és európai az a futball, és ez az utolsó. Semmi más nem maradt, és ez nagyon klasszikusan európai mintára épül föl. Ez a egyenlőség illúziója, persze nem igazi egyenlőség, de ugye elhitetjük, mintha ugye maga a szabályozói környezet is, hát pont olyan egy ilyen UEFA, mint az Európai Unió, hogy évekig ülünk valami nagyon evidens és partikuláris dolgon, egyeztetnek a bizottságok, kidolgozzák, megszavazzuk, de ha egy valakinek nem tetszik, akkor kompromisszumot kell kötni, ezért a végén olyan kompromisszum jön ki, amit senki nem akart, és senkinek nem tetszik. Tehát ez klasszikusan európai intézési módja a dolgoknak. Amerikában úgy van, hogy összejönnek a pénzemberek, egy
tulajdonosok,
megnézik a számokat.
Történt, igaz?
Húha, hát nagyon sok szurkoló fölháborodott, mert hogy hülyeséget fújt a bíró, akkor videóbíró van holnaptól. Megegyeztünk, mert nagyobb lesz a profit.
Na de itt most már 31 amerikai tulajdonos van.
Nyilván ezért mutat ebbe az irányba, de persze, ezt teljesen egyetértek.
Igen, meg bocsánat, meg az is egy nagyon fontos szempont, amit már te is említettél, Janek, hogy nem egy és nem két olyan tradicionális angol klub tűnt el a süllyesztőben, amelyek mondjuk lehet, hogy pontosan a átláthatatlan, nem racionális gazdálkodásnak a következményeként estek a szakadék szélére, és utána hullottak bele öles léptekkel. Ilyen csapatokat tudnánk sokat említeni, és hogy pont ennek a megfékezése vagy megelőzése véget is lehet, ez egy, azt gondolom, hogy racionális döntés, hogy ettől megúvjuk azért a csapatokat.
Ugye az idei szezonban az Everton meg a Nottingham is kapott komoly pontlevonást, mert ember emlékezet óta nem volt ilyen, tehát én ezt Olaszországban tapasztaltam gyerekkoromban, hogy így két tabella van, az igazi meg a pontlevonása, meg nem tudom mi miatt, tehát ez Angliában az én szememnek teljesen fölfoghatatlan, de az idei szezonban ezt is megtudtuk, pont azért, mert az EU kilépés után sokkal szigorúbb szabályozói irányba ment el a Premier League, látták ezeket a folyamatokat, amit Jimmy említett, és azt mondták, hogy meg kell fogni valahol ezt a tendenciát, mert nem lehet, hogy a klubok az adott üzleti környezetben teljesen racionálisan túlköltekeznek, félelmetes bérinflációval, meg átigazolás összeg inflációval a ligában, túlfizetnek játékosokért, viszont ha ez nem jön be, hiszen nagyon éles a verseny, akkor nagyon gyorsan indul meg egy-egy klubba a süllyesztőbe, és szerették volna ennek az elejét venni valamilyen módon. És ugye ez adja ennek az egész változtatásnak a nagyon komoly konfliktusát, amit most még nem is látunk teljes valójában, hogy az európai futballpiacon vannak klubok feneketlen pénztárcával és teljesen puha költségvetési korláttal, Manchester City, Paris Saint-Germain, bizonyos megfontások mentén a Chelsea is az volt évekig.
Newcastle, akár Newcastle, a Real Madrid így az elmúlt.
Real Madrid,
ahol mindig az állam engedi el az adósságot.
És közben meg vannak olyan klubok, hogy a Premier League-ben most már az a cél, hogy egyre több olyan csapat legyen, aki nem ilyen módon szervezi a saját gazdálkodását. És ez bizony rövid távon okozhat érdeksérelmeket, vagy versenyhátrányt. És ezt nem látom még, hogy hogyan lehet föloldani, hogyan lehet megcsinálni azt, hogy valaki benne van ezekben a szigorúbb szabályozási kritériumokban, és valaki meg ez alól fölmentést kap, letolja, nem foglalkozik vele, mert azt is látni kell, hogy miközben az amerikai tulajdonosok szintjén ez egy üzleti vállalkozás, és a végén a kemény dollár számít, hogy mennyi van ott a eredménykimutatás végén az utolsó sorban, és az pluszos vagy mínuszos-e, nyilván pluszos kell, hogy legyen. Addig nem tudom, a Paris Saint-Germain a katari tulajdonosoknak olyan, mint egy festmény, amit megvettek, és kifüggesztettek a falra, és ettől neki kicsit nagyobb a micsodájuk, mert az ő nappaliukba lóg. Ez egy teljesen másik logika, tehát hogy ez a kettő nem kompatibilis.
Igen, de azt szerintem lehet mondani, hogy katari barátom, ha szeretné játszani ebben a ligában, akkor neked ehhez kell alkalmazkodni. Tehát ez szerintem egy teljesen normális önszabályozás.
De közben nem véletlen, hogy ezek a katari sejkek nem NBA csapatot vesznek.
Hát nyilván, mert ott megvan az önszabályozás, de hogyha itt ebbe az irányba is elmegyünk, mert ugye arra felé mutat, azért jöttek ide, mert itt puha a szabályzó, de ha itt is meghúzzák az európai top bajnokságok mindenképpen a nadrágszíjat ezen a téren, akkor nem lesz más választás.
Hát akkor vagy alkalmazkodnak, vagy tovább állnak, ugye ez is egy opció.
Vagy megvesznek akkor egy magyar csapatot, mert ott még nincs ilyen szabályozás, és akkor újabb...
Hát most már az oroszok más pályázban vannak, tehát most már gyakorlatilag bárki jöhet utánuk. Nem, egyébként igen, szóval ez a kérdés, hogy tud-e az UEFA, akar-e nemet mondani erre az ingyen pénzesőre, úgy, hogy a nem tudom, a végrehajtó bizottságban ott ül a végrehajtó bizottságban a klubokat képviselő ember az UEFA-nál, az a Nasser El-Khelaifi, a PSG vezetője, tehát meg ott ül a Gazprom nyeftnek az igazgatósági elnöke, tehát hogy szóval én akkor szoktam föltenni a kérdést, hogy mi a bubánatos figyfenéről beszélünk.
Igen, de ez a irányzat pont az UEFA ellenében megy. Ugye az UEFA is azért kapaszkodik, mert a legnagyobb bevételi forrását veszíteni el, hogyha kiszakadnának bizonyos klubok, vagy bizonyos önszabályozás alá beszerveződő klubok kiszakadnának ebből a rendszerből, pontosan ugyanúgy, mint a kosárlabdában, még egyszer bozom, az Euroliga. Attól még működnek a nemzeti bajnokságok, attól még van egyébként bajnokok ligája, csak hát más csapatok játszanak ott, más szisztémában játszanak ott, az egyiknél 8-12-20 ezer nézős csarnokokat töltenek meg, a kosárlabda bajnokok ligájában pedig kvázi a második vonal játszik Európában, ők meg csak 5-8 ezer nézős csarnokokat töltenek meg. Röviden ennyi.
Kivéve Belgrádban, én most voltam tavaly ősszel egy Zvezda Partizánon, azt mindenkinek ajánlom, hogy egyszer,
egyszer
próbálja ki, mert az egy komoly sportélmény. No, nekem is van még egy témám, erről is szerintem, amikor napestig lehet beszélgetni, az Athleticen volt egy egészen kiváló anyag, interjú, beszélgetés Declan Rice-szal az Arsenal taktikájáról. Én ebből egy elemet hoztam most ki beszélgetés indítónak, vagy vettem ki, ez a keresztlabdákról szól, és hogy az a dilemma, vagy azt próbáljuk meg megvilágítani azt a dilemmát, hogy miközben a semleges nézők olykor, és hát Angliában aztán pláne elképesztő tapsorkánban, vagy tasviharban tudnak kitörni, amikor van egy ilyen tértől elő szép keresztlabda, ugye lábtól lábig, vagy területbe, és az ugye azonnal álló taps egy angol pályán. Ekközben Rice arról beszél, hogy Artetánál ezt, hát ha nem is írtják tűzzel vassal, de hogy a játék nem abban az irányba megy, hogy ezek a dolgok értékes és tapsolandó.
Az ő mutató is azt mutatja, hogy hát még a West Hamnél tucatjával lőtte ilyet meccseken, itt az egész szezon alatt lőtt, azt hiszem, 20-at körülbelül.
És ugye két dolog jutott elő eszembe, vagy kettő is, de egyet mesélek el. Ugye Xabi Alonso, akit itt is emlegettünk többször már a podcastban, amikor Angliába került a Liverpool, az akkor mondta, hogy talán valamelyik első edzőmérkőzésén hajtott végre egy becsúszó szerelést, és hát azonnal álló taps, és mindenki odáig volt ért, hogy milyen gyönyörű becsúszás volt. Miközben ő azt tanulta, hogy hát amikor be kell csúsznod, fiam, akkor azt már valamit nagyon elrontottál, mert az a legvégső megoldás. Hát, hogy a futballkultúrák között milyen különbség van, és azóta egyébként az idő nyilván inkább Xabi Alonsót igazolta, nem pedig az angol pályaszéli közönséget.
Igen, hát én alapvetően mindenkinek tudom ajánlani ezt az interjút, hogy olvassa el, mert tényleg nagyon-nagyon érdekes, hogy Declan Rice a saját szavával meséli el, hogy hogyan kellett aklimatizálódni a West Hamből érkező az Arsenalhoz. Talán, amit Janek említettél, mindenképpen azzal kezdeményem, hogy itt elfogytak gyakorlatilag a forgatásai, a hosszú keresztlabdái. Ugye a West Hamnek egy klasszikusan kontra stílusa van David Moyes alatt, nagyon gyorsan, vertikálisan próbálnak megfelelni minél rövidebb idő alatt az ellenfél kapujához. Ugye Artetának meg a labdás játéka, a dominancia egy egészen más futballt kíván meg. Ebben kevesebb ilyen keresztlabdát engednek. Nyilvánvalóan alapesetben ez nem meglepő, minél hosszabb egy passz, százalékos arányban annál nehezebb ezt sikeresen kivitelezni, és Declan Rice-tól pontosan ezért ezeket csak akkor várják el, és ezt ki is emeli az interjúban. Nem az a helyzet, hogy meg vannak tiltva egyébként a keresztlabdák, a forgatások, hanem csak akkor szabad ezekkel élni, hogyha abból valamilyen előny származik. Mert a cikkben is volt egy ilyen példa, hogy kirakhatta volna jobb oldalra Sakának, és azt hiszem talán ki is tette, volt egy ilyen példa, de hát három Brighton védő csüngött rajta, akkor nyilván semmi értelme nincs. De hogyha mondjuk egy az egyben izolálva van, mit tudom, Martinelli a bal szélen, az ellenfél jobb hátvédjével szemben, mondjuk olyan pozíciós előny vagy tudásbeli előny származik, akkor nyilván érdemes kitenni.
Nagyon érdekes, bocsáss meg, hogy még 10-11 néhány évvel ezelőtt is az egy viszonylag újdonságnak hatott a futballban, hogy az egyik oldal túltöltése, 3-4 játékossal létszámfrény kialakítása, vagy abból áttörni, vagy ha az nem sikerül, akkor forgatni a kiürített másik oldalról, lendületből jön fel mondjuk a szélső átvér, és rengeteg ilyen forgatást látunk még Guardiola csapatoktól is, Dani Alves felé, klasszikókon, stb., amit ma már szinte meg nem mondanál.
De nem és ebből a magyar válogatottban is ez rendszeres volt az utóbbi években.
Igen, igen, és ott is ugye megosztanak
Négo a... Négo szaladt, meg Fiola szaladt a szabad
ott is csak akkor oldalon. Forgatsz, hogyha nem tudod megcsinálni kicsiben igen. A létszámfölényből.
Ma már. Igen, tehát nem a forgatás a célja a túltöltésnek, de hogyha úgy kerül a játék, akkor érdemes, igen, persze.
Igen, és hogy ehhez képest Guardiola futballja és meg a világ futballja is a top-top szinten nagyon abba az irányba mozdult el, hogy kontroll. Kontroll nyeri a bajnokságokat, minél többet kontrollál a labdát, aki kontrollálja a mérkőzést, a véletlen szerepének a lehető legminimálisabbra csökkent, és ez a Guardiola futball lényege. Labdával védekezünk, azért van nálunk 70%-ban labda, hogy addig sincs az ellenfélnél, mi kontrolláljuk, hogy mi folyik a pályán, mi történik, és ha nagyon belegondolok, vagy mélyen belegondolok, akkor tényleg az, hogyha valaki lő egy 30-40 méteres átadást, amíg, ahogy Angliában szokták mondani, megszárad a labda, amíg odaér, hát amíg az a levegőben van, addig senki nem kontrollálja. Én sem. Tehát ha nem muszáj, akkor nem fogok ilyen passzokat erőltetni, legalábbis nagy mennyiségben semmiképp.
Én két-három dolgot emelnék ki ebből, ami egyébként nem feltétlenül taktikai, sokkal inkább emberi vagy eredményességi megközelítés. Ugye az egyik az, hogy van egy fiatal ember, akit alapvetően hatosként könyveltek el a válogatottban is, az angol válogatottban és a West Hamben is tiszta hatost játszott, robotolt, labdát szerzett, lepasszolt, és egyébként nagyon sokat forgatott, ahogy ezt már megbeszéltük, hosszú keresztlabdákkal. Ez az ember átment egy teljesen más játékkultúrába az Arsenalba, ugye 105 millió fontért vagy 110 millió fontért vették meg, ami azt hiszem csúcsnak számított ugye az Arsenal történelmében, csak ugye, hogy csatoljuk az előző témánkhoz is, hogy milyen összegek forognak itt. És az egyik legnagyobb kvázi hibájaként azt mesélték, vagy azt mondták az angol szakértők, többek között Roy Keane, hogy mondjuk nem lő elég gólt középpályásként. Miközben ugye nyilván a kívülről ezt mindig másképp látja az ember, mert nincs ott az öltözőben, és nem látja azt, hogy mit kér pontosan tőle az edző taktikailag. A West Hamnél immár kitárgyalt dolgot kérte tőle. Arteta teljesen más dolgot kért tőle, lényegében 6-osból inkább 8-assá, vagy egy meccsen 6-os és 8-as feladatokat is ellátó labdarúgóvá képezte ki 3-4 hét alatt ezt a játékost. És ez a 3-4 hét szerintem két dolgot mutat. Hát pontosabban 6-7 ugye egy klasszikus felkészülés alatt, és lényegében az harmadik, negyedik bajnokin érte már el azt a formát, amit valóban várt tőle az Arteta. Egyrészt azt a hihetetlen játék intelligenciát és tudást, amit ez a srác magával bír, vagy birtokosa ennek a tudásnak, ami alkalmassá teszi arra, hogy pillanatok alatt alkalmazkodni tudjon egy teljesen más rendszerű csapatjátékhoz, és teljesen más játékfelfogáshoz. Ez szerintem egy nagyon fontos eleme ennek a dolognak, ami semmiféle statisztikával nem kimutatható valószínűleg, hogy annak a játékosnak mi van az agyában, hogyan tud adaptálni pillanatok alatt új információkat, és pillanatok alatt új játékhelyzeteket. Hogyan veszi észre az új játékhelyzeteket, és ezt hogyan alkalmazza. A másik pedig, hogy mi kell ehhez, és ebben az interjúban szintén kiemelte ezt a Rice, hogy elképesztő mennyiséget videózott önállóan vele együtt az Arteta és az edzői stáb, hogy fölgyorsítsák ezt a folyamatot, hogy megértessék vele a saját kulcsszerepét, hogy miért nem 6-os, hanem most már inkább 8-as feladatokat várnak tőle, milyen játékszituációkban mit várnak tőle, és hogyan, mi a helyes döntés, miért nem kell mindig keresztbe rúgni a labdát immár, hanem miért kell inkább kisjátékkal megoldani, és kisjátékkal 2-1-es szituációkat kialakítani többnyire a szélen. Szakát említette, azt hiszem, ugye?
Ezzel gyakorlatilag összefoglaltad az angol utánpótlás növésű reformnak a fő célját, amikor ezt 11-nehány évvel, talán most már több is elindították.
2010 környéket.
2010, tehát most már igen, 15 éve, hogy ezt elindították, és amiből sorra jönnek ki az olyan játékosok, amiknek még Rice egyébként nem is a teteje, bár a saját posztján abszolút elit.
Hogy beszél ebben az interjúban?
Foden.
Tehát, de hogy beszél Saka ebben az interjúban a saját feladatáról, játékhelyzetekről? Szerintem ez számomra gyönyörű volt, és úgy elgondolkoztam, hogy mondjuk újságíróként rengetegszer beszélgetek nyilván labdarúgókkal, és nem akarom negatív irányba minősíteni őket, mert ez alapvetően kulturális szokás is, hogy mit mondhat egy labdarúgó, milyen kijelentéseket tehet egy labdarúgó, hogy beszélhet ő a saját játékáról, vagy a saját taktikájukról, beszélhet-e. De ezt tényleg mindenkinek ajánlom, hogy olvassa el ezt az interjút, mert olyan magas szinten nyilatkozik a játékszituációkról. Igen, a játékszituációkról egy labdarúgó, és olyan egyértelmű kijelentéseket tesz, hogy mi a feladata, ami számomra teljes mértékben unikális, és kicsit följebb pozícionálja a labdarúgó észbeli képességeit valószínűleg annál, mint ami általánosságban Magyarországon.
Nekem folyamatosan van egy olyan érzésem Magyarországon, nem akarok nagyon leragadni ennél a témánál, mert tényleg még kvízeznünk is kell, hogy nehogy úgy járjuk, mint a múlt héten, amikor majdnem elfelejtettem. Szóval, hogy Magyarországon folyamatosan az érzésem van, amikor egy labdarúgó interjút ad, akkor abból indul ki, hogy a közönség, akinek adja, az hülye. És nem terheljük őt.
Hát
ilyen,
vagy hogy mit szeretne hallani, meg hogy mit enged meg a klub, hogy mit mondhatok, mit nem mondhatok.
De egy edző sem, tehát senki a magyar, nem terheljük őt ilyen részletekkel, hogy most úgyse értenek a taktikához.
Taktika.
Azt úgyis csak mi tudjuk itt. Ez egyébként a Mezei György féle ilyen vudú
meg ez hadd legyen a mi titkunk.
Hogy mi tudjuk, hogy kell aztán, adjátok ide a pénzt, azt majd megcsinálják a futballt. Nyilván meg is csinálták, láttuk éveken keresztül. De nincs meg még az a kulturális lépés, nem történt meg, és sok változás van a magyar futballban, ezek közül van pozitív irányú változás is, de az a típusú változás nem történt meg, hogy az edzők, a játékosok, a klubvezetők felnőttként kezeljék azt a közönséget, hát
meg hogy
akinek nyilatkoznak.
Meg hogy értékelik azt a játékost, aki egyébként ezt így el tudja mondani, és el tudja magyarázni.
Olyan, mintha folyamatosan egy 5 éves gyereknek mondanának mondatokat egy sajtótájékoztatón. Nekem folyamatosan ez az érzésem van. Én meg nem gondolom magamra azt, hogy egy 5 éves gyerek vagyok, ezért nem annyira járok ilyen rendezvényekre. És Rice meg nem úgy adta ezt az interjút, hogy 5 éves gyerekeknek. És szerintem ez egy ordító különbség a kettő között.
Igen, hát hihetetlen üdítő volt azt egyébként az interjúból így levenni, meg az egésznek tényleg olyan hangulata volt, hogy mintha Rice egy szurkolók mellé leülne, és elmagyarázná, grafikonokkal, mozgóképekkel, statisztikai mutatókkal, szóval tényleg nagyon szakmai és nagyon mély elemzést adna arról, hogy ő hogyan adaptálódott a West Hamből az Arsenalba, mik a különbségek, Arteta filozófiája mit akar, tényleg mennyi videós munka van abban, hogy ő a labdakihozatalban hogy helyezkedik, amikor mondjuk felér magasabb területeire ennek a pályának, akkor hogyan mozog be az üles területekre, hogyan töltik túl a jobb oldalt White-tal, Saka-val, Ødegaard-ral, hogy szoktak összejátszani, hogyan mozog be a boxon belülre, stb. Stb. Tehát tényleg nagyon-nagyon jó volt ezt hallgatni, vagy jó volt ezt olvasni, hogy ennyire őszintén mesél a játékáról, és ez tényleg szerintem is azért van különbség itt a hazai futballkultúra összevetésében.
Na, menjünk a kvízre, előtte annyit csak, hogy nehogy szó érje a ház elejét, mert közben eszembe jutott, hogy egyébként Szoboszlai Dominik Sós Márk által készített interjúja volt ehhez szerintem közel, nem volt ennyire mély és ennyire alapos, és most ez nem valakinek a hibája, ez egy kicsit más formátumban is készült, de ott éreztem először ezt, hogy egy játékos felnőttként beszél valakivel, és szívesen beszél arról.
De vannak, akik tudnak. De
hogy mit csinál ő a pályán, és miért erre alkalmasak. Igen. Szerintem vannak. Egyre több olyan játékosunk van, aki
még egy nagyon rövid bocsáss meg a kvíz előtt, hogy ahhoz, hogy valaki így tudjon nyilatkozni a saját játékáról, az nagymértékben segíti valószínűleg a egy az egybe az edzővel eltöltött videózásoknak az órának a száma. Tehát, hogyha te sok órát videózol egy az egybe egy edzővel, és elmagyarázza, és te megérted, ha megérted, akkor igen, tudod visszaadni.
Van egyfajta korreláció.
Érted-e, hogy mit és miért kérnek tőled, nem igen, pedig csak az edző azért, mert azt mondta.
Lenyomja a torkodon, vagy megérteti veled azt, hogy mit szeretnéd csinálni?
Na jó, nézzük a kvízt. Izgultok-e? Hát, itt ez már egy ilyen második párharc.
Nagyon, bár
már volt, ez már párbaj.
Legutóbbi óta nyugodt vagyok, most 2-3-4-et nem találok.
De most igen,
megint,
meg vagy egy időre.
Most így lekerült a nyomás Attiláról. Hát most...
Szerkesztőségben sokan megveregették a válladat?
Fú, máshol.
Én még nem is gratuláltam, úgyhogy...
Na, jó, ez nem lesz nehéz. Első állításom. Edzői karrieremet annak a klubnak a női csapatánál kezdtem, ahol befejeztem játékos pályafutásomat, és ez volt az egyetlen klub, amelyben játékosként több mint 100 meccset húztam le. Tehát keresünk egy edzőt, aki játszott egy csapatban több mint 100 meccset, és annak a klubnak a női csapatánál kezdte az edzői karrierjét. Szerintem ebből még olyan sokkal többet azért.
Igen, olyan sok nincs ebből.
Jó, a második. Edzőként jelenleg az 5. csapatomat fogyasztom, játékosként viszont mindössze 4 különböző klub színeiben léptem pályára. Hűséges típus az emberünk, legalábbis játékosként hűséges igen, volt. Jó, mehetek a harmadikkal, vagy van ötlet?
Bátran, mert én homályban tapogatózom.
Oké. Okay.
Egyelőre én is.
Játékosként sosem léptem pályára a BL-ben, edzőként viszont már eljutottam a sorozat döntőjéig, igaz, ott kikapott a csapatom.
Ja.
Ezek voltak a nehéz állítások. Ha még egyszer végigszaladunk rajta, ugye, egy olyan csapatban, ahol több mint 100 meccsen szerepelt, onnan vonult vissza, és ott kezdte a női csapatnál az edzői karrierjét. 4 különböző csapatban játszott játékosként, most az 5. klubjánál van edzőként, és játékosként egyszer sem játszott BL meccset, edzőként viszont már vesztes döntője is van a sorozatban.
Nekem van egy tippem, de ezt csak így megeresztem tét nélkül, lehet, hogy hülyeség, Pochettino.
Így kell tippelni. Hoppá!
Most én is csinálok egy gólörömet, sajnos nem készültem, de...
Hát az engedd meg, csak nekem.
Jó, az
jó, az bocsánat, az nem akarom elvenni.
A
ritka pillanatok egyik, amikor kitalálok egy kvízt, az engedd.
Na mi, de most
meg,
már akkor meséld, hogy idő jöttél rá, mert ez innen még nagyon nehéz volt, az utolsó kettővel tettem volna irányba.
Hát ugye adatelemzőként szeretem a számokat, meg a tényeket. Ez megmondom, ez teljesen őszintén, ez egy intuíció volt. Tehát, hogy amiből egy picit talán azt mondom, hogy úgy mint hogy egy ráéreztem volna, mondtad, hogy volt egy vesztes BL döntő, és akkor így elkezdtem pörgetgetni.
Uh-huh. És azon gondolkoztam, hogy ki volt
és
az.
És akkor hát Liverpool szurkolóként pozitívan nem néztek erre a mérkőzésre, úgyhogy ott jött, hogy
akkor... De botrányosan rossz döntő volt, azt a mindenit. Nem mindegy.
Igen, nem volt egy jó meccs.
Az rettenetes volt. Jó, hát az Espanyol női csapatánál kezdte segédedzőként, nagyon rövid ideig volt ott, mert a kieső helyen álltak, és át kellett venni a felnőtt csapatot.
Bocsánat, még annyi, hogy a edzett csapatok száma, hogy volt Southampton, Tottenham, Chelsea.
Espanyol.
Espanyol.
Ott kezdtem. Kezdett.
Még az volt.
PSG.
Igen.
Igen, PSG az ötödik, így van, most van az ötödik klubjánál. Ugye játékosként Newell's Old Boys, Espanyol, Paris Saint-Germain, Bordeaux, aztán visszatért még az Espanyolhoz, de valójában csak négy különböző klubban játszott, és az lett volna a negyedik állítás, hogy nevelő egyesületem ugyanaz a klub, amelyben Lionel Messi is elkezdett futballozni. Itt megérkeztünk volna, hogy argentin edző, vesztes BL döntő, én azt gondoltam, hogy itt legkésőbb meg lesz. És hát az ötödik pedig, hogy edzőként összesen 55 meccse van a Pep Guardiola, José Mourinho, Jürgen Klopp hármas ellen Pochettinónak, de ezek közül mindössze 9-et sikerült megnyernie, úgyhogy van azért még hova fejlődni. Egyébként a szezon végére szépen összeállt a Chelsea, ennek kapcsán jutott eszembe az ő neve. És ha már...
is ki akarják rúgni.
És ha már itt tartunk, hogy Chelsea meg összeállt itt a szezon végére, akkor egy picit beszéljünk még a hátralévő időben arról, hogy mi folyik az idei Premier League szezonban. Hát most már itt 4-3-as, 4-2-es, meg igazi gólzáporon, mert vízilabda eredmények születnek fordulóról fordulóra szinte. Bár most már vízilabdában is ritka az ennyire ott gólszegény meccs, de emlékszem még ilyen EB meg VB meccsekre a kemény DNS-féle szupercsapat idejéből, szóval, hogy és ennek a Chelsea az egyik élharcosa, tehát hogy adnak is, kapnak is csapásokat. Szóval mi folyik az idei Premier League szezonban? Úgy fordították le ezt a néhány cikkben a szaksajtóban, hogy ilyen playground futball van, tehát gyakorlatilag mint a gyerek foci, grundfoci, köszönöm szépen, oda-vissza, kaputól kapuig, szaladunk, rohanunk, gól itt, gól ott.
Hát egyébként ez egy nagyon összetett kérdés szerintem, és nehéz megválaszolni. Nehéz egy-két tényezőre nagyon-nagyon kihegyezni. Megpróbáljuk szerintem most azért alapvetően fölgöngyölíteni, hogy ez miből fakadhat. Én azt gondolom, hogy hogy az elmúlt szezonoknak a terhelése mindenképpen egy fontos tényező, tehát rengeteg meccs van a játékosok lábában, nyáron, nyaranta nehezen pihenik ki magukat, és egy picit most ez így szerintem betetőzött. Benne van nyilván a magas gólszám, egyébként 3,0 feletti, ilyen 3,2 körül van nagyjából most a mérkőzésenkénti gólszám.
60-as években volt utoljára, olyan láttam egy ilyen statisztikát, azt hiszem 64-65-ben volt 3 fölött utoljára, ami azért jól jellemzi. És utána így 70-es évek bezuhant ilyen 2,5-2,4-2,6 közé.
Igen, hát tényleg történelmi mértékekben elképesztő számokat üt meg most ez az idei szezon. Akkor nyilván a hosszabbítások is, hogy most azért idén nem ritka 10-15 perces ráadás összességében a mérkőzéseken, ez nyilván benne van, de mondjuk ilyen mértékben szerintem nem magyarázza a növekedést. 85. perc után már ugye a cikk, ami apropóján elkezdtünk erről gondolkodni közösen, az még áprilisban született, néhány héttel ezelőtt, akkor már 146 gólt szereztek a 85. perc után, ami már rekord volt, most nyilván azóta meg még estek is gólok, úgyhogy nagyon nehéz egyébként tényleg egy-egy olyan dolgot mondani, ami miatt ez szerintem picit egy ilyen statisztikai kiugró szezon, lehet, hogy a következő az...
Tavaly is kiugró volt, tavaly is 3,2 körül volt, azt hiszem a gólátlag már, idén meg még magasabb
nagyon,
lesz.
Nagyon érdekes, mert én most az EB-re is készülgetve más projektekben egyébként éppen gólszámokat nézegettem, és az az igazság, hogy az előző a 2021-es EB is egy nagyon gólgazdag torna volt a válogatott futballhoz viszonyítva, azt hiszem, hogy a 2000-es EB, ami ugye egy ilyen ikonikus, legendás tornája, szerintem a foci történetnek nekem gyerekkorom egyik kedvenc emléke, tehát elfogult is vagyok, de ott is 2,7 feletti gólátlag volt, a legutóbbi EB-ben is 2,78-as volt a gólátlag, és ez egyébként éppen az EB-vel összehasonlítva, vagy éppen a VB-vel összehasonlítva egy elég erős kontraszt, ahol mondjuk a 48 csoportmeccsnek a fele 0-0-ra állt fél időben, ugye a lebonyolítási formából fakadó különbségek miatt ott elvesztesz két meccset a csoportban, kiestél az EB-n, ugye teljesen más a lebonyolítás. Tehát ilyen apró pici nüanszokat, ha ráengedek arra, hogy unblock támadóbbá válik a futball, most megint a támadó irányba leng ki egy kicsit a futball trendeknek az ingája, szerintem, akkor az már tud eredményezni ilyen szezonokat. Persze ez most ezen a mintán belül is egy kiugró, aminek sok oka lehet, szerintem a hosszabbítások megnövekedése az egy nagyon alul dolgozott, vagy alul értékelt, igen, alul tárgyalt aspektus ennek az egész, egyszerűen több idő
fárad
van.
A csapat,
több idő van.
Időben, igen, fáradnak a csapatok, nagyobb a hibázás.
Ez egy 10-15%-ot simán számít.
Abszolút.
Nagyjából.
És hát ez az intenzitás, ez a pressing, ami most már tényleg, hát
pont a Crystal Palace meccseket
néztetek el, de hát szóval, hogy na, tehát hogy most a Premier League-be is ez nem a bunker foci, vagy nagyon kevés csapat játssza az igazi bunkert, megpróbálnak letámadni, sokkal nyíltabb a meccs, sokkal több terület van. Egyébként, ha ebből kicsit gyengébb minőségű csapatok elcsúsznak, akkor azért nagyon gyorsan, nagyon nagy bajba tudnak kerülni, de egyszerűen sokkal több csapat játszik pozitív futballszemléletben, mint mondjuk 8-10 évvel ezelőtt. Nekem ez a benyomásom.
Kiemelnék egyébként pont ebből a Declan Rice interjúból egy mondatot, azt mondta a Liverpool játéka kapcsán, hiszen az is szóba kerül különbségként, hogy Klopp csapatának olyan a játéka, mint egy káoszjáték, amit ők teremtenek a pályán. Ugye ez az egyik mondás, amit kiemelnék. Másrészt pedig arra a stílusváltásra, amit mondtál, hogy a 20 csapatból tulajdonképpen most már az utolsó lúton is arra törekszik, hogy egyébként tisztességesen, szépen játszon, földön hozza ki a labdát, magas pressinggel játszanak a csapatok, ergo 40-50 méter van a hátuk mögött, és egy az egybe védekeznek védők, ami ugye megteremti a gyors ellentámadás lehetőségét, labdaszerzéseket az ellenfél védőharmadában, vagy a saját támadóharmadában másik oldalon. Robert Bárs pedig azt mondja, hogy kockázatos ez a játék, de egyben szórakoztató is, és nagyobb esélyt ad a győzelemre. Mi pedig szórakoztatni akarunk, hiszen ez a játék lényege, ezt már én tezem hozzá, olyan játékkal, amit jó nézni. Igen, ennek van kockázata, de a jutalom nagyobb, mint a kockázat, mondja ezt egyébként a kieső helyen álló klubnak az edzője. Még egy adatot hozzátennék, hogy 7,2-ről, ha jól emlékszem, 10 fölé nőtt azoknak a labdaszerzéseknek a száma átlagosan, amit az ellenfél támadó harmadában szerez vissza, tehát hogy milyen magasan pressingelnek a csapatok, hogy kényszerítik ugye arra, hogy már senki nem rúgdossa föl a labdát, vagy nagyon kevés az olyan csapat, amelyik direktben rugát íveléssel területeket. Mindenki földön akarja kihozni, és bizony ebben a játékban benne van az, hogyha valaki hibázik, labdát veszít, akkor egy jobb képességű csapat pillanatokat lejátszó és gólhelyzetig tudja vinni a támadását. Ezért is nőhet valószínűleg a gólszám.
Egy dolog jutott még eszembe, és az pedig a rögzített helyzetek. Akár az, hogy egyre több a csapat alkalmaz, gyakorlatilag ezen a szinten mindenki set-piece specialistet, tehát igen. Az, hogy a...
Lásd Rice, akinek a 9, azt hiszem 9 gólpassza van, és jelentős mennyiséget szögletből ér el.
Az Arsenal ebben egyébként
nagyon erős. Egész
Európában. Az Arsenal élen jár tényleg nagyon-nagyon jó.
De ugye évekkel ezelőtt emlékeztetünk.
Mire használják azt a játékost, aki hajszálpontos keresztlabdákkal hívta fel magára?
Ott keresztlabdát.
Na ott adják, igen. Állítottból, ott rúgt fejbe azt, akit kell.
Igen, hogy emlékeztetünk Thomas Grönemarkra, aki bedobásedző volt a Liverpool, tehát a játék nagyon apró partikuláris részleteire is olyan elemzői attitűddel, pontossággal figyelnek most már oda, hogy ezek a margin gains, tehát ezek a nagyon pici kis apró részletekből szerezhető előnyök, ezek akár ilyen formában is megjelennek, sokkal hatékonyabbak a szögletek, a szabadrugások. Egyszerűen ezeknek a figuráknak köszönhetően, akár az idei Premier League szezonban, akár az utóbbi néhányban.
Ez mindenképpen szerintem is benne van, meg talán még az, nem is tudom, hogy a cikkben benne volt-e, hogy az öt csere, ami ugye nyilván nem most került bevezetésre, de lehet, hogy mondjuk ennek is van egy ilyen hatása, vagy ilyen ráhatása. Ez tényleg ilyen saját gondolatmenet, de hogyha több cserével jobban belenyúl, gyakorlatilag a kezdőnek a felét ki lehet ugye már cserélni, hogy sokkal jobban megvariálják az edzők a csapat, akár a csapat szerkezetet, és ez egy olyan, hát kevésbé a kontrollt szerintem kevésbé segíti mondjuk a 4-5 csere, ez sokszor már tényleg olyan meccsképet, főként a mérkőzések utolsó negyed óra, fél órájára olyan meccsképet alakít ki, amiben szerintem sokkal jobban benne van a hibázásnak a lehetősége. Olyan játékosok jönnek be, akik mondjuk kevésbé voltak eddig forgatva, és így ez is egyébként.
Szintén megnő egyébként a csapat hossz, ugye a kispad hossza és minősége, hogy milyen ember tudsz betenni ugyanarra a pozícióra, ugyanazzal a feladattal, vagy esetleg más feladattal.
Igen, meg még tényleg annyit talán kiemelnék, hogy alapvetően van egy ilyen tendencia, hogy most ez a magas védelmi vonal, intenzív pressing, minél magasabban szerezzünk labdát, abból lövéseket, gólokat generáljon a csapat. Ez picit egy ilyen elvárás lett, egy ilyen modern gondolkodásbeli elvárás lett szerintem sok edző irányába is, akár vagy így a futball közeg irányába, és tényleg ez számít a trendi, fancy, sexy focinak, és picit, aki ugye ebből kilógjanak, te utaltál erre, ezen csapatok száma, akik inkább második szándékból játszanak, vagy valaminek az ellentételezését szeretnék létrehozni, mondjuk Mourinho-nak a kezdeti időszakában ez jellemző volt. Szerintem ez kicsit kevesebb most már az ilyen csapat, úgyhogy ez benne van.
Hát, hogy akkor stílszerűen Menottival zárjam ezt az adást, inkább forradalmi, mint sem ellenforradalmi időket élünk ma a futballba. Ugye ő fogalmazott így általában ezekről a dolgokról. Urak, köszönöm, hogy itt voltatok. Szerintem egy remek beszélgetés volt. Én legalábbis nagyon élveztem. Köszi, hogy eljöttetek a nézőknek, hallgatóknak, köszönjük a figyelmet ezúttal is, és arra biztatjuk őket, hogy tartsanak velünk a jövő héten is, amikor egy új zicserrel és egy új vendéggel jövünk majd. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!